Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy különleges könyv és egy nagyon fontos könyvnek a bemutatóján. László Ágnes vagyok, a Kossuth Kiadó kommunikációs vezetője, és számunkra megtiszteltetés, hogy Önök ilyen sokan érdeklődnek ez iránt a könyv iránt, és nagy megtiszteltetés az, hogy ezt a könyvet a Kossuth Kiadó jelentette meg. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és természetesen köszöntöm azokat, akik most nekünk erről a könyvről beszélni fognak. Mindenek előtt a könyv szerzőjét, francia történészt, Catherine Orelt. Szeretettel köszöntöm a két történészt, aki a könyvről beszélni fog, Romsics Ignácot és Kóka Pilát. Köszöntöm a könyv szerkesztőjét, Nádori Attilát. A könyv fordítóját, Per Magdát. Köszöntöm a kiadó könyvkiadásért felelős igazgatóját, Suva Jolantát. És Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök vezérigazgatóját. És egyben át is adom neki a szót.
Köszönöm szépen, tiszteletem és uraim, én igen rövid leszek. Nézzenek körül, ez valami egész fantasztikus élmény. Hát ma Magyarországon egy politikai nagyülésre nem mennek el ilyen. Több mint 100-an vagyunk, 100 szék van letéve. Ez egy könyvkiadó életében egy hihetetlen nagy élmény és nagyon nagy megtiszteltetés. És nagyon nagy megtiszteltetés, hogy professzor asszony könyvét megjelentethetjük, hát és nem különben a két professzor úrnak, aki ismertetni fogja. Hát úgy elmondtam, hogy szeretném van mind a ketten szerzőnk, és ez számunkra nagyon nagy megtiszteltetés. A BBC History magazint most már több mint 5 éve adjuk ki, és a magazin létrejöttével együtt beindítottuk a History könyvek sorozatát. Itt nagyon vigyázunk arra, hogy olyan szakmailag fontos történelmi tájolókönyveket jelentessünk meg, amely méltó, vagy amelyek méltók a magazinhoz. Hát, amikor mi megláttuk ezt az anyagot, bizony ez mindig egy kiadói kollégiumon dől el, és ott kialakult egy polémia, hogy a horti téma, amely mindig a viták keresztüzében áll, ugye nagyon sok horti-ról szóló könyv született, vajon a magyar könyvpiacnak felkelti az érdeklődését. Hát miután megismertük az anyagot, és most itt van Önök előtt, azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Egyébként zárójelbe is befejezésül, hogy a professzornak ki legyen a terep, azért egy abszolút személyes, úgymond áttétes horti élményemet elmondja, amit professzorasszonynak már említettem. Itt tavaly augusztusban nagy nehezen Estorióban megtaláltam a horti házat. Semmilyen fénykép nem volt fönt az interneten, de oda jutottam, ugye háttér életemben többek között szeretek fotózni is, és ez gyakorlatilag egy befotózhatatlan ház, mert egy nagyon nagy kerítéssel takarják el, csak éppen, hogy a ház teteje látszik. És akkor én szembe felmásztam a szembe lévő kerítésre, elég komikusan néztem, hogy 2 méter magasan, hogy alulról támasztottak, hogy fotózni tudják, és egy csak a vaskapu kinyílt. Úgy, ahogy van, én leugrottam és beszaladtam. Kiderül, hogy most ez egy ifjúsági hotel, és egy jó kedves portugál fiatalember azt mondta, hogy jól van, fotózza le, amit akar. Körbe tudtam fotózni a házat, de már semmifajta belső emlék nincsen, de azért ez egy nagyon érdekes élmény volt, viszont a résztábla az ott érkeskedik. No, a személyes élményekről ennyit, köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy eljöttek, és akkor professzorral készül.
Megkérem Bók Attila professzor urat, hogy legyen ő az első, aki a könyvről és a szerzőjéről beszél.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, nagyon örülök, hogy Katrina együtt szerepelhet, de én szeretném kiemelten megköszönni felkodának a munkáját. Én csak a magyar fordítást olvastam, és igazán egy magyar szerzőnál a könyvet olvastunk volna. Avval kezdem, hogy egyeztünk meg Ignáccal, hogy én elsősorban a szerzőről, Ignác pedig a könyvről fog beszélni. Avval kezdeném, hogy Catherine egy talányos személyiség. Ha elegánsnak akarnék beszélni, akkor azt mondom, hogy enigmatikus személyiség. Vajon miért? Hát tessék ránézni. itt van egy sugárzóan fiatal hölgy, és van mögötte egy negyed százados imponáló élet. Tehát itt valami nem stimmel. Szóval, valahogy hogy lehet egy rövid idő alatt egy negyed százados életművet létrehozni. És méghozzá ez egy olyan életmű, amit ritka, erős tudatossággal, és ugyanakkor mégis egy ilyen sármos könnyedséggel épített fel, a személyiség erejével tud olyan nagy átfogó problémákat vizsgálni, amelyek így nem válnak absztraktá. Tehát, hogyha a különböző munkáit olvassuk, és mindjárt beszélek arról, hogy milyen sok munkát olvashatjuk, látjuk, hogy itt a tudomány kritériumainak megfelelően, de nem egy elvont szinten, hanem az ő írásai mindig a töprengő, és ugyanakkor a cselekvő embernek a kérdései, mert ilyen az egyénisége is. Egy töprengő, mérlegelő, de ugyanakkor nem 20 évig tervezi egy könyvnek az első változatát, hanem megírja. Mert megírja, és különböző témákba vág bele. Foglalkozása szerint a Francia Tudományos Kutatóközpont kutatási igazgatója, tehát egy kutatási terület vezetője, és egyetemi tanár. De hogy lesz valaki Párizsban, hogy kerül valaki egy ilyen pozícióba? Ha valaki historiográfiával foglalkozik, akkor vizsgálnia kell a családot, vizsgálnia kell a tanárokat, vizsgálni kell azt a környezetet, amiben a szerző felnőtt, ezekről akarnék néhány szót mondani. Anyai ágon Katrin magyar nagymamától származik, aki 1897-ben született Békés Csabán, de 36-ban úgy gondolt, talán egyedül, hogy kivándorol Franciaországba. No de Franciaországban, ki tudja miért, ezt nem tudtam kibányászni, erre vonatkozó adatot, egy grúz úrral jött össze, és a grúz úr és a nagymama találkozásából lett Katrin édesanyja. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldalon pedig az édesapja egy normandiai katolikus francia paraszt családból származik, és Katrin pedig Párizsban nőtt fel. Na most, ha igaz van, és azt hiszem igaz, hogy minél jobban keverednek a különböző gének, ahol nagyon sok kreativitás jön létre, akkor már az enigmának egy részét úgy tűnik, hogy sikerült feloldani. És érdekes, hogy azt mond, tulajdonképpen teljes joggal mondhatjuk azt, hogy egy francia történész, de végül is miért nem mondhatnánk, hogy egy magyar történész is, hiszen úgy beszél magyarul, mint bármelyikünk, és az identitásában, sok identitások közül az egyik meghatározóban a magyarság benne van. Nézzük a tanulmányokat. Általában az ilyen formátumos egyéniségek mögött van egy formátumos professzor, és ez Bernard Michel Katrinnak az esetében, aki hamar rájött arra, hogy a Habsburg monarchiával kapcsolatos tanulmányokhoz egy kiváló diákot talált magának, és ez a kapcsolat az Bernard Michel professzorral meghatározó volt Katrinnak a pályáján. Bernard Michel nem magyar témákkal foglalkozott, inkább cseh témákkal foglalkozott, ugyanakkor egy olyan típus ember lehetett, és sajnos nem ismertem, aki hagyta, hogy úgy szárnyaljanak a tanítványai, ahogy akarnak. És biztosított hozzá egy keretet, de ugyanakkor támogatás, de ugyanakkor nem akar beleszólni a közvetlen témaválasztásokba. Most Bernard Michelnek és Jean-Paul Blédnek, aki szintén nagy hatása volt Katrinra, következő, már egész fiatal korában már bekerült a nemzetközi történész hálózatba. Tehát nagyon sok olyan történész szervezetbe, nagyon sok olyan kiadóval talált kapcsolatot vett révén, akik már fiatal korában megjelent a disszertációja, a doktori disszertációja, amit a reformkori magyarországi zsidóság asszimilációs folyamatairól írt. Tehát ez az egy első időszak a reformkor, amivel foglalkozott. Na most bizonyára véletlen, de azért érdekes, hogyha az életrajzát olvassa az ember, hogy mikor is védte meg ezt a disszertációt. 1993. október 23-án. Egy teljesen jelentlen. Most ez a téma azonban még továbbra is foglalkoztatta, tehát még továbbra is kisebb tanulmányokban, más munkáiban is foglalkozott a magyarországi zsidóság asszimilációs folyamataival, és hát ez a probléma természetesen ebben a Horthy könyvben is visszatér. 1980-as évek végén jött először Magyarország, régebben is jött már Magyarországra, csak szakmai látogatásra. 87-ben, ha jól emlékszünk, kereste fel először a Történettudományi Intézetet, ha jól emlékszem, vagy még korábban, bár az valószínűtlen a miatt, minden esetre gyorsan, kiváló kapcsolatteremtő képességének az eredményeként gyorsan vette fel a kapcsolatot a főleg a 19-20. Században foglalkozó kollégákkal, és az egyetemi kollégákkal is elkezdett együttműködni. Ennek az együttműködésnek volt egy könyv az eredmény, az egyetemi kollégákkal, az Atelier, az ottani francia irányultságú kollégáknak a műhelye. A francia utazók magyarországi útirajzaiból készített válogatása, de ebben az időszakban már elkezdett a monarchia más aspektusával is foglalkozni, és nem hinnénk, hogy az egyik legsikeresebb, eddigi legsikeresebb témája az a horvátországi honvédség, tehát egy katonai, de nem a fegyvernemek érdekelték és a haditervek, hanem a társadalom története, a horvátországi honvédség politikai és társadalom története, amivel előtte ilyen mélységben más nem foglalkozott. A magyar olvasók tanulmányokon kívül leginkább a középnek mondott Európa 2010-ben megjelent könyvéből ismerik, hogy ez a, tehát nem Közép-Európa története, hanem a középnek mondott Európa, ez egy fordítói bravúr, ez a cím, mert azt a témát járja körül, hogy milyen politikai, történeti konnotációi voltak a különböző időszakokban a Közép-Európa fogalomnak. Ez az egyik üzenet a könyvnek. A másik pedig, mert ez eredetileg egy francia közönség számára íródott, az az, hogy a 19. század és a 20. század meghatározó eszmei államlatai közül nem mind jött nyugatról keletre, hanem olyanok is voltak, amik keletről mentek nyugatra, és így például a hosszú fejezeteket szentel a föderalizmus gondolatának, az agrármozgalmaknak és különböző autoriter államlatok történetének. A Horthy könyvről, ami 2014-ben jelent meg, most nem beszélnék, hiszen azt Ignác fogja megtenni, de azt tudjuk, hogy Franciaországban a francia kiadásnak már érdem visszhangja van, viszont van egy nagyon érdekes projektje, ha jól tudom, előbb kezdett el, mint a Horthy könyvet, viszont ahogy az gyakran szokott lenni, a könyv az készülőben van, és előbb-utóbb meg fog jelenni. Ez kiválasztott az osztrák-magyar monarchia területén 14 több nemzetiségű, volt a 12 elnézést, 12 több nemzetiségű város, olyanok, amelyek 50 és 200 ezer fő közötti lakosúak, olyanok, mint Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Tiéd, Arad, Pozsony, Szabadka, Fiume, stb. És ezeknek megvizsgálta a társadalom történetét, azt a problémát, hogy ez a több nemzetiségű együttélés, ez milyen problémákban, milyen eredményekkel jár. Szóval azt lehet mondani egy interjújának a megfogalmazása szerint, hogy multikulturalizmus a mindennapokban. Ez egy nagyon nehéz ügy, vagy viszont ha 12 városról van szó, akkor az ebből levont következtetések azért már mindenképpen reprezentatívnak, vagy mondjuk reprezentatívnak tekinthető. A tevékenységének egy másik vonulata a tudományszervezés, és ennek azt hiszem, hogy amennyire lehet a csúcsára ért 2 évvel ezelőtt, mert van egy nemzetközi történész szervezet, Comité International de Science Historique, és ez főtitkárával választottam. Most ahogy az szokott lenni ilyen szervezeteknél, van elnök, alelnök, stb., de valaki csinálja is a dolgokat, és ez általában a főtitkár. Na most szerintem tényleg az ideális főtitkár, mert mindenkivel az anyanyelvén beszél, velük is, és rendkívül jó a kapcsolatteremtő képessége, elemény, zárőkkel vissza fogok térni. Csak még egy projektjéről beszélnék, lépést tartva a mindenkori publikációs lehetőségek változásával, beindítottak egy MOND többes számba című folyóiratot, amely a birodalom koncepciókkal foglalkozik, főleg 19. századi birodalmi történetekkel, és ez is jelentős szakmai visszhangot kapott. Most ha összegezni szeretném ezt a történetírói egyéniséget, akinek a talányosságából talán egyre kevesebb marad, hogyha az életmű eddig részleteiben megyünk, akkor az egyik elem az, hogy nem lehet mondani, hogy csak politika történész, hogy csak társadalom történész, hogy a mentalitás történész, hogy csak emlékezett politika, hanem ő megpróbálja a problémákat emberi szinten, az emberi habitusoknak a szintjén, az emberi konfliktusoknak a szintjén, a drámáknak a szintjén valahogy megérteni, valahogy megjeleníteni, és aztán különböző szempontokból próbálja elemezni, így mi ebben a könyvnek a végén is egy hosszú emlékezett politikai fejezet is van. Másik fontos eleme, hogy nem csak olvasmányokból és levéltárakból, hanem személyes tapasztalatokból is táplálkozik a nemzetközi horizontja, hiszen nagyon sokat kommunikál különböző hátterű személyiségekkel, és hát ez a 12 monarchia beli városnak az elemzése igazán az ő egyéniség, ez a témaválasztás és az ő egyéniségét tükrözi. Összegezve azt mondhatnánk, hogy talán mégsem olyan talányos ez az egyéniség, a talentumhoz és a génekhez sok szorgalom, kitartás, kíváncsiság párosult, és csak azt kívánhatjuk, hogy még az elkövetkezendő legalább két negyed század során ugyanilyen pozitív legyen.
Köszönjük szépen, és akkor megkérem Romsics Ignácot, hogy akkor a könyvről halljuk a véleményét.
Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Én az utóbbi 5 vagy 6 évben, amióta a Magyar Tudományos Akadémia könyvtáron nagyon helyesen úgy döntött, hogy időnként ezt a termes szélesebb publikum számára bocsátja ilyen könyvtárgyaló formájában vagy alkalmából, többször tartottam itt értékelést, megnyitót, többször beszéltem könyvekről. Soha ennyien nem voltak a teremben, mint most. Ez ugye, most itt, én két dologra gondoltam, de egyből ezt módosítom is, mert ugye a Kossuth kiadónak a képviselői fölnyújtották. Tehát én először arra gondoltam, hogy ennek két oka lehet. Az egyik Katrin Orell, akinek az érdemeit itt az előbb az Attila említette, és amelyet egy teljes mértékben osztok. A másik Horthy Miklós, akinek az érdemeiről és a nem érdemeiről Katrin Orell könyve szól, és amelyről én is beszélni fogok. De látom, hogy van egy harmadik tényezője is ennek a sikernek, ez pedig Magyarország egyik legkomolyabb, legfontosabb kiadója, a Kossuth könyvkiadó, amelynek az igazgatója, a menedzsere, a irodalmi szerkesztője, mindenki itt ül elő, úgyhogy nem is tudom, hogy kit dicsérjek a tovább. Lehet, hogy Horthy Miklós lesz az, aki dicsérnek el, aki 1919 óta, vagyis amióta, mint a Nemzeti Hadseregnek a parancsnoka, föllépett, a Szegedi Kormány hadügyminisztereként, azóta a magyar történelemnek egy jelenlévő és megosztó személyisége. Csak akik nagyon fiatalok, azok tudják, azok gondolhatják azt, hogy az elmúlt egy vagy két évben Horthy Miklós a viták keresztüzében került. Akik egy kicsit idősebbek, mint én is, azok tudják, hogy Horthy Miklós amióta föllépett 1919-ben, azóta a magyar politikai gondolkodást és a társadalmat megosztó személyisége. 50 éves volt 1919-ben, akkor úgy dönt, hogy egy sikeres altengernagyként a Monalia flottája parancsnok, aki nyugdíjba vonul, akkor lehet, hogy most a Hadtörténeti Múzeum előtt egy szobra állna, amit időnként megkoszorúznák, és mindenki úgy emlékezne rá, hogy egy magyar földön, itt az Alföldön termett adriai tengerész, kitűnő tengerész parancsnok. Horthy azonban úgy érezte 1919-ben, miután a Monalia flottáját átadta a horvátoknak, meg az olaszoknak, hogy túl fiatal ahhoz, hogy visszavonuljon, és a fűnek a növését hallgassa kenderesen, ahogy ő így az emlékkeretában. Ezért bizonyos tájékozódás után úgy döntött, hogy csatlakozik a tanácskoztársággal szemben szerveződő ellenforradalmi mozgalmakhoz, lement Szegedre, hadügyminiszter, fővezér, és a fővezéri tevékenysége az az alapja annak, vagy a kiinduló pontja, ami miatt ma is a magyar emlékezetpolitika oly mértékben ellentétes álláspontokat közvetít Horthyról. Ha kicsit elgondolkodtam ezen, hogy most egy ilyen PowerPoint-os prezentációt fogok itt előadni erről, de attól tartottam, hogy ezzel elhomályosítom Katrin Orrennek az érdemeit, és ezért ettől visszaléptem. De ezt mégis elmondom, hogyha valaki ismeri ezt az időszakot, akkor tudja az, hogy jelennek meg olyan plakátok 19 őszén már, amelyek azt sugallják és azt mondják, hogy Horthy Miklós mentette meg ezt az országot a pusztulástól. Akiknek a tanácsköztársaságról főleg, és a tanácsköztársaság intézkedéséről olyan véleménye volt, hogy ahhoz képest az, amit Horthy Miklós 1919 őszén 20-ban, 21-ben képviselt, az maga a megszabadulás a gonosztól. Bizonyára vannak itt baloldali emberek is, úgyhogy elnézést kérek tőlük, de a magyar társadalomnak egy jelentős része, lehet, hogy a többsége így gondol. A másik része viszont Horthy Miklósban már akkor és azóta is egy gyilkost, egy feladatot látott. És ennek is volt alapja, mert a bolsevizmustól való megmentés, vagy a bolsevizmus maradványnak a felszámolása úgy történt, hogy néhány száz embert menet közben Siófokon, Dél-Dunántúlon fölakasztottak és agyonlőttek. Mind a kettő Horthy Miklós. Attól függ, hogy ki hol állt akkor a magyarországi társadalomban. Akinek elvették a földjét, a gyárát vagy az üzletét, az ő számára Horthy Miklós az ország megmentője volt. Azok számára, vörös katonák számára, direkt közöttakok számára, és közöttük olyan emberek is voltak, mint Illyés Gyula egyébként, akit a hajszál mentett meg attól, hogy ezek a különbményesek nem végeztek ki, ez árokba bújt el előlük. De? Tehát azok viszont úgy gondoltak rá, mint egy gyilkosra, egy vérengző fenevadra. És ez a fajta megosztottság azóta is végigkíséri a magyar emlékezetpolitikai gondolkodást, és a történetpolitikai gondolkodást is. Mindabból, amit mondtam, következett, hogy a két háború között, amikor Horthy Miklós 1920-tól már nem csak fővezér volt, hanem kormányzó is volt, egyre inkább egy olyan pozitív Horthy képnek a kialakítása volt napirenden, amelynek az eredményeit és a tényeit leginkább Turbusz Dávidnak a könyvéből tudhatjuk meg, aki ezt egy hatalmas munkával föltárta azt, hogy hogyan dolgozott az akkori állami adminisztráció, a nemzeti adminisztráció, azon, hogy Horthynak a negatív, esetlegesen negatívan értékelhető tulajdonságait elhalványítsák, és a pozitív tulajdonságait pedig fölnagyítsák, és hogyan lesz belőle egy olyan hérosz, aki a tulajdonképpen 38 és 41 között majdnem újra teremtette a régi Magyarországot. És ebben a propagandában nem csak jeltelen emberek vesznek részt. Olvassák el Márainak a Röpirat egy nemzetnevelés, a nemzetnevelés ügyében, vagy a Ajándék a végzettől című könyvben, és látni fogják, hogy a nagy Márai nagy Horthy rajongó volt 1941-42-43, később kevésbé, de hát ugye tempora mutatóra mutatom az én, úgyhogy ez változó, Márai esetében is igaz, de minden esetre volt egy nagyon pozitív Horthy kultusz, amit 1945 után egy ugyanilyen egyoldalú ellenkultusz váltott föl. Amikor a hős helyébe lépett a diabolikus ördög, akitől minden rossz származott, aki magyarul nem tudott, aki ellopta az ország vagyonát, aki romba döntötte az országot. És ez egy, hogy kik csinálták ezt a képet, a neveket nem sorolom föl, aki a historiográfiát érdeklődik, az úgy is tudja, aki nem érdeklődik, annak meg úgy is mindegy, de fogadják el azt, hogy a 45 utáni magyar történetírás évtizedeken keresztül Horthy Miklósról egy igaztalan képet sugárzott, ugyanolyan igaztalan, mint a két háború közötti kultuszépítés. Most ebből a történetírás, a magyar történetírás próbált valahogy kijönni a 70-es és a 80-as években. De igazából képtelennek bizonyult arra, hogy egy professzionális horti életrajzot előállítson. Nem volt ilyen. Amik születtek Gárdos Miklóstól, Vas Zoltántól, egyebek, ezek a propagandisztikus emlékezetpolitika műfajába tartoznak, akik pedig professzionálisan közelítettek, mint Domrádi Lórán például, az egy szegmenset ragadott ki, hogy Horthy mint katona. De egy átfogó Horthy kép az egész Horthy időszakról, az egész Horthy életpályáról nem született meg. A rendszerváltással új helyzet. Ha valaki nem vette volna észre, egy politikai pluralizmusba léptünk be egy diktatúrából, amelynek elkerülhetetlen következménye az, hogy a történet politikai gondolkodás is pluralizálódik. Vagyis a történészek is emberek, nekik is vannak értékeik, értékorientációk, és nem egyformán gondolkodunk a világról. És ez Horthyval kapcsolatos emlékezetpolitikai és professzionális megnyilvánulások nagyon jól tükrözik. A korábbi ellenkultusz és a kritika után elindul egy Horthy apologetika, elindul egy új Horthy kultusznak az építése, amelynek az első lépése talán lehet mondani Kosztonyi Péternek a Horthy életrajza, amely még az emigrációban született a 70-es években és a rendszerváltás időszakában jelent meg Magyarországon, amely könyv tipikus példája annak, hogy hogyan lehet források nélkül egy-két könyvvel alapozva valakiről egy életrajzot írni. A hibákat elhallgató és a pozitívumokat fölnagyító képet. Ez volt Kosztonyi Péternek. 1993-ban, idősebbek emlékeznek erre, volt Horthynek az újratemetése, amikor a magyar kormány ezzel kapcsolatos dilemmáját úgy oldotta föl, hogy az ott lévő miniszterek magánemberként jelentek meg, nem kormány tagjaként. A kormány itt van az egyik miniszter, ugye ezt tudja cáfolni, már igazol. Kettő miniszter is van ebből az időszakban. Ez nagyon kockázatos bármit is mondani, mert ugye mindjárt jobb kézből, bal kézből tudják cáfolni. De amennyire emlékszem, az volt akkor az álláspont, hogy az Antal kormány hivatalosan nem vesz részt ezen az eseményen, de magánemberként részt lehetett venni ezen az eseményeken. Ez egy ambivalens viszony volt Horthyhoz. Az én személyes véleményem az, hogy Horthy úgy végrendelkezett, hogy magyar földön szeretne nyugodni, ehhez neki joga volt. És ez rendben van. És innentől kezdődően különböző politikai irányzatok dolga eldönteni azt, hogy ők ehhez hogyan viszonyultak. Ez így is volt. Az újratemetést követően elindult egy új Horthy kultusznak az építése, amelynek a kulcsembere Horthy Istvánné volt. A repülőgép szerencsétlenségben elhunyt 40 éve Horthy Istvánnak a felesége, a kormányzónak a menye, aki az élete utolsó végén tulajdonképpen annak szentelte, hogy az apósának, Horthy Miklósnak egy kultuszát Magyarországon kialakítsa. Én 2000-ben véletlenül jelent meg egy könyvem, és a kongresszusi palotában, ahol szoktak lenni áprilisban ezek a rendezvények, dedikáltam. És hát a szokás szerint majdnem 15-en, de lehet, hogy 20-an is jelentkeztek nálam, hogy dedikáljam az éppen aktuális könyvemet, és amikor elmenőben voltam, akkor láttam, hogy egy hatalmas sor kígyózik, amelynek nem látom a végét. Ki lehet az, aki... Mit gondolnak, ki volt? Horthy Istvánné volt. Nem is értem, hogy a kezével hogyan bírtál tulajdonképpen ezeket a több száz embernek a dedikálást. De minden esetre ez akkor arra döbbentett rá, hogy ebben az országban Horthyról nem egyformán gondolkodnak. Tehát itt sokan vannak, akikben Horthyval kapcsolatban egy olyan pozitív reminiszencia él, amit én nem osztok, és amit, mint a gyerek, később rá is fogok tenni idő múlva, Katrin Nóra el sem oszt. Ezt követte 2006-ban Koltai Gábornak a Horthy filmje, amely egy tipikusan propagandisztikus emlékezetpolitikai film, amelynek a történelmi valósághoz kevés köze van, mert azt akarja megmutatni, minden jó volt, a kormányzó volt a legjobb ebben az egész jóságban. És ennek is nagy közönsége volt. Tehát aki ezt akarta hallani, az ettől a filmtől meghallotta. A 2010-es évek kezdetétől egy új helyzet kezdődik Magyarországon, nem csak azért, mert hogy a Fidesz alakított kormány, amelynek a viszonya Horthyhoz mostanáig tisztázatlan tulajdonképpen, hanem azért is, mert fölnőtt egy olyan új jobboldali radikális párt, amelynek a magyar múlthoz való viszonya más volt, mint a korábbi jobboldali radikális, mint Csurka István egészpontosan. Tehát Csurka jobboldali radikális pozícióba helyezzük, nem alaptalanul, de Csurka valójában a népi gondolatnak a jobboldalával állt szoros rokonságban, és ilyen értelemben Horthy Miklóssal meg a Horthy rendszere egyáltalán nem rokon számított. Viszont az ekkor föllövő fiatal, jelentős részben volt történész hallgatókból álló Jobbik Magyarországért mozgalom, ezek hökösök voltak a többségük az ELTE bölcsészkarán, volt szerencsém néhányokat vizsgáztatni és tanítani őket, nem sok sikerre. Ők kijelentették, hogy ők abban az irányban mentek, hogy a jövő a múltban megtalált az Horthy Miklós. És ők voltak azok, akik egy Horthy kultuszt kezdtek építeni a 10-es évektől olyan mértékben, hogy 2013-at, ezt nem biztos, hogy mindenki észrevette a jelenlétek közül, Horthy Miklós emlék évvé nyilvánították. Ennek volt része az, hogy itt a hazatérés templomának az előterében felállították a Horthy Miklós mellszobrot, és ennek volt része az, hogy már 2012-ben valamelyik dunántúli faluban azt a szép Horthy faszobrot felállították, és hogy Gyömrön a Szabadság teret át akarták nevezni Horthy Miklós térré. És azóta is sokféle jele volt annak, hogy a Jobbik ezt támogatta, és talán a mai napig támogatja. Ugyanakkor miközben elindult és folyt ez a jobboldalról, ez a Horthynak a magyar múlt, a 20. századi magyar múltnak az ilyen típusú újraértékelése, aközben a magyar történetírás is érdemben hozzászólt ehhez a kérdéshez. Először 2001-ben jelent meg Bencsik Gábornak a Kormányzó és Kora című munkája, amely jegyzetek nélkül ugyan, de a tudományos ismeretterjesztés módszereivel egy kicsit apologetikus, de egészében véve egy korrekt képet nyújtott Horthyról. Az apologetika főleg a fehér terrorra mutatkozik meg, és egy-két ilyen szenzitív dolog. 2001-ben, ugyanebben az évben jelennek egy amerikai Cincinnati Egyetemen tanító amerikai történésznek, Thomas Sequesternek Admirális Fehér Lovon című könyve, amelynek az angol kiadása 94-ben megjelent, és amelynek a magyar kiadása 2000. Ez viszont csak a kormányzóság időszakával foglalkozott. Eltérően Bencsik könyvétől. Ez egy professzionális munka, amelyben lábjegyzetek vannak, tehát az egyes állítások alá vannak támasztva, londoni, párizsi, magyarországi levéltári meg könyvészeti anyagokkal, és hát a könyvnek a nagyságát és a jóságát mi sem bizonyította jobban, mint én voltam az első olvasója, és én javítottam ki a hibákat benne, tehát hogyha valami nem maradt hiba, akkor az tulajdonképpen az én bűnöm és nem a Sequesternek. Majd 2011-ben jelent meg Turbuc Dávidnak, egy egészen fiatal kutatónak, Horthy Miklós című rövid, szintén tudományos ismeretterjesztő jellegű könyve, amely ebben az emlékezetpolitikai helyzetben egy olyan vitát generál, amire szerintem sem a szerző, sem a kiadó, sem én nem voltunk felkészülve. De minden esetre belerobbant, és nagy figyelmet váltott ki, és ez nagyon jót tett szerintem Turbusz Dávidnak is, a témának is, és sok mindennek. De kétségkívül nem zárta le, nem az a tudományos munka született meg ezzel, amelyre Magyarországnak ebben a témában szüksége van. Ezt követte 2014-ben Catherine Orelnek a Horthy könyve, amely francia nyelven jelent meg, és amelyet akkor, ha jól emlékszem, a francia intézetben mutattunk be egy franciáltudó, főleg franciáltudó közönség előtt, és most ennek a 2014-ben megjelent könyvnek a magyar változatával állunk szemben. Na most megkérdeztetek a hosszú bevezetőt, mit tudok még mondani Horthy Miklósról. A könyvről fogok beszélni tulajdonképpen a továbbiakban, amely három részből áll. És ez a három rész alkalmazkodik, vagy megfelel Horthy Miklós három életpályája, három nagy szakaszának. Az első születésétől 1868-tól 1918-ig tart, amikor Horthy, a Horthy családról, a Horthy szocializációjáról, Magyarország, a dualizmuskori Magyarországról, és főképpen Horthy tengerésztiszti működéséről van szó. Ez azt mondhatnám, hogy nem ez az a téma, amely miatt Horthyt szeretjük, vagy nem szeretjük. Tehát el kell ismerni, hogy ő Pólában megtanult, illetve Fiumében a tengerésztiszti kadét iskolában megtanult azt, amit a tengerésztisztnek tudni kell. Tudott olaszul, tudott angolul, tudott horvátul, tudta navigálni a hajókat, és ha gáz volt, akkor a matrózokat tudta fegyelmezni. Tehát mindazt tudta, amit egy tengerésztisztnek a Monaria flottájával tűnnek el. Nem ez a probléma. probléma akkor kezdődik, amikor, és erről már volt szó, 19-ben előbb fővezér, majd 1920-ban kormányzó lesz. Ez a kormányzóság, ahogy Katrin helyesen hangsúlyozza a munkájában, akkor mindenki számára egy ideiglenes megoldás volt. Senki nem gondolta azt, hogy Horthy Miklós 25 évig Magyarország kormányzója lesz. Mindenki úgy gondolta, hogy ez egy átmeneti megoldás, egy-két hónap, esetleg egy-két év, addig, amíg a nemzet abban a helyzetben nem jut, hogy eldöntheti szabadon, hogy akkor egy negyedik Károly lesz, vagy egy másik Habsburg lesz, vagy ha egyikük se, akkor valaki más lesz. De hogy Magyarország királyság volt, van, lesz, ez a többség számára evidencia volt. És a Horthy egy ilyen pótlék volt, akiben mindenki meg tudott egyezni akkor, részben mert az angol itteni Bowler megbízott is ezt jelentette róla, hogy ezt tud angolul, azt is tudja, hogy hogyan kell a márványpannában a könyökölni, vacsorálni tudja ki is Tillát használni, tehát teljes mértékben olyan, mint egy európai úriember. Ezek vannak a Bowler jelentésben. És ezen túlmenően pedig azt is tudta Horthy, hogy a szélsőségekkel, amely mondjuk volt hajlam, ezzel szakítani kell. És miután ezt megtette, 1920-ban konszenzus, és ő volt, hát ugye ő volt az egyetlen fegyveres erő parancsnoka, konszenzuális alapon a magyar parlament nagyon nagy többséggel, talán néhány ellenszavazat volt, aki Aponyi Albertet támogatta, aki nem akart ezt vállalni, de a túlnyomó többség Horthy Miklós választott a Magyar Nemzetgyűlésbe ideiglenes jelleggel Magyarország kormányzójává. És ez az ideiglenes kormányzóság tartott azután 400-at. A harmadik része kötet, ez egyébként ez a kormányzósággal foglalkozó része kötetnek a gerince, a nagyobb része, mondjuk kétharmada, háromnegyede, ami indokolt is, hiszen ez volt Horthy életének, a tevékenységének a legfontosabb része, és a leginkább ismert része. És utána következik a legkevésbé ismert része, a számözött 1944-től 1957-es haláláig. A források, amelyeket ehhez Katrin Orell felhasznál, ezek részben a hazai és a nemzetközi szakirodalom, amely szelektíven, de a legfontosabbakat valamennyit ismerik, nyelvismeretének köszönhetően, amit Attila nem tudott. Tehát a Katrin Orell tényleg egy kívületes figura abból a szempontból, hogy akárhol találkozom vele, Rómában, Londonban, Párizsban, Budapesten, mindig azon a nyelven beszél, ahol vagyok. Ezt kevesen tudják előadni, és lehet, hogy a Zágrában találkoznánk, akkor lehet, hogy meg horvátul beszélne. Úgyhogy imponáló a nyelvtudás, tehát és ez a számüzött résznél nagyon jól meglátszik, abból a szempontból, hogy itt használt olyan levéltári forrásokat, anyagokat is, amelyeket a magyar történészek nem ismernek. Ha megnézzük, hogy a szakirodalom mellett milyen forrásokra alapul a könyv, akkor azt mondhatom, hogy a párizsi külügyi levéltár, a római külügyi levéltár, a vatikáni levéltár, a lisszaboni levéltár, ezen belül Salazarnak az anyagai, és a berni portugál levéltár, miután oda került ugye Horthy. Ezek közül a források közül, forrásbázisok közül a magyar történészek főleg a párizsi anyagot ismerik, kevésbé vagy kevesebben a római anyagot, de a vatikáni, lisszaboni és a berni anyagokat nem ismeri senki. A Katrin Orellnek ez a tudományos historiográfia, Horthy historiográfia való hozzájárulásának a egyik fontos eleme az, hogy itt olyan levéltári forrásokat adnak be, amelyek tisztázzák, illetve bővítik ismereteinket arról, hogy Horthy hogyan került Portugáliába, hogyan élt ott, és milyenek voltak az élet körülmények, az élet lehetőségei. Na most, milyen az a Horthy, amit Katrin Orell felmutat? Kihez hasonlít? Szóval, ha jól olvastam a könyvet, akkor Katrin Orell szerint Horthy Miklós elsősorban is egy konzervatív. Egy 19. századi értelembe vett konzervatív ember, azt is merném mondani, hogy egy tradicionális liberális ember, aki számára a 48-49-es polgári átalakulás egy adottság. Főleg merül benne az, hogy esetleg vissza kéne menni a középkorba vagy a 17. századba. Nem, a polgári átalakulás úgy, ahogy van, rendben van számára. A problémák ezután következtek, hogy ezen belül merre menjen az ország. Folytassa-e a 48-49-es átalakulásnak azt a irányát a demokráciát mutatott, vagy pedig a status quo alapján próbálja stabilizálni a helyzetet a viszonyban. Mondom, hogy Horthy ebben az utolsó kategóriához tartozott. Tehát sok hívjéhez hasonlóan, Bethlen Istvánhoz hasonlóan, másokhoz hasonlóan nem akart demokratizálni, hanem a parlamentális konzervatív viszonyokat, amik a 12 kialakult, ezeket akarta helyreállítani, vagy stabilizálni. A második, amit nagyon érdekesnek találtam, a magyar politikai gondolkodásnak és a politikai mozgásnak tulajdonképpen a Mohács utáni időszaktól kezdődően van egy Kuruc-Labanc diotómiája. Mindig voltak magyarok, akik lázadtak, és mindig voltak, akik megalkottak. És nagyon nehéz eldönteni, hogy hol az igazság. És az igazság eldöntése sokszor attól függ, hogy ki mondja és hol mondja. Bécsből másképp hangzott az igazság, mint Gyulafehérvárból, ami ugye közel volt Konstantinápolyhoz, mint Bécshez. És ezt Orán nagyon jól kimutatja Horthynál, hogy miközben ő kálvinista volt, a felesége katolikus volt, hogy hogyan próbált ezt a Kuruc-Labanc hagyományt valamilyen formában egyesíteni magában, és az integrációs politikájában ezt a szempontot érvényesíteni. Harmadik ilyen jellemvonás az, hogy Horthy katona volt. Ő nem egy államférfi volt, nem arra készült, hogy egy országot irányítson, ő maximum arra készült, hogy egy hadosztályt, vagy egy flottát, vagy egy csatahajót, vagy nem tudom, mit irányítson, de arra fölkészülve, hogy egy országot irányítson, ebben igazából nem volt. Katona volt, és ebből következett nagyon sok minden. Az is, hogy például, amikor 1919 útban fölmerül az, hogy a magyar politikának mi legyen a viszonya Erdélyhez, és a Bethlen meg a Teleki hát nagyon sokat morfondíroznak azon, hogy akkor most autonómia legyen, önálló Erdély legyen, székely autonómia, partiumi határ. A Horthy ezt nem egyszerűen szó. Hát az Erdély azért, akinek erősebb a hadserege. Ha miénk lesz előbb, akkor miénk lesz. Ha románunk lesz, a románunk lesz katona. Ugye 1921-ben, amikor hozzám megy Kozma Miklós és a többiek, hogy hát a kormányzók zavarok vannak az országban. Hát mi arra esküdtünk Szegeden 19-ben, hogy itt rendet csinálunk. Rendet kellene csinálni. Horthy megint a maga módján katonásan azt mondja, hogy igen, rendet fogunk csinálni. A rendetlenkedőkbe bele fogok lövetni. Akár jobb oldalról jönnek, akár bal oldalról jönnek. A különbség számomra csak annyi, ezt idézi a Katrin is, hogy a bal oldalról jövő rendetlenkedőkbe jó szívvel fogok bele lövetni, a jobb oldalról meg fájó szívvel. De mind a kettőbe bele fogok lövetni. Ez Horthy Miklós, tehát rendnek kell lenni. Természetesen a korszak más vezető politikusához hasonlóan Horthy is revizionista volt. Nem lehetett nem revizionistának lenni a két háború közötti Magyarországon. A revizionizmus akkor nem egy olyan fogalom volt, mint ma. A revizionizmus akkor egy bevett fogalom volt, más országokban is jelen volt, és természetesen Trianon után, amelynek a jelentőségét itt most nem taglalnám, nyilvánvalóan Horthy is azt akarta, hogy ezek megváltozzanak. Mint ahogy a magyar szociáldemokráciában is nagyon sokan ezt, sőt a kommunista párt is bizonyos időszakban ezt akarta, ha Moszkva megengedte neki. Tehát ez Révainál annak a függvénye volt, hogy Moszkva éppen hol tartott. A következő, és ez a legszenzitívebb dolog, antiszemita volt-e Horthy, és ha igen, akkor hogyan és mennyire? Mindezen belül a revizionizmuson és a konzervatívumon. Na most, ez sem egyszerű eldönteni, mert ugye más dolog a zsidó kérdésben beszélni és mondani valamit 44 előtt, és más dolog a holokauszt után mondani valamit. Ha a mai mércével nézzük az akkori Horthyt, akkor nem kérdés, Horthy antiszemita volt. Ha az akkori helyzetben nézzük, hogy mi volt Horthy pozíciója, akkor a dolog egy kicsit bonyolultabb. Mert a magyarországi zsidóságnak a vezető képviselőivel, nagy tőke képviselőivel, akik részben már katolizált vagy konvertált zsidók voltak, de mindenképpen a konzervatív autoritár rendnek a támaszai és az elfogadói, Horthy ezeket partnernek tekintette. Nem csak a kártyaasztalnál, hanem a nagypolitikában is. És semmi baja nem volt Kornfelddel, Corinnal, Tesmanfrieddal. Őket a magyar társadalom integráns nélkülözhetetlen részének tekintett. A probléma a Jászi Oszkárokkal, meg a szociáldemokratákkal, meg a galíciaiakkal. Azokkal volt, akik a konzervatív társadalmi rendet demokratizálni akarták, és úgy át akarták alakítani, amely Horthy számára elfogadhatatlan volt. Ezt hívja Ormos Mária és mások szelektív antiszemitizmusnak. Vagyis, hogy a konzervatív nagytőkével szemben egy konciliás, megengedő partneri attitűd, de a radikális szociáldemokrata zsidó háttérű értelmiséggel szemben viszont egy nagyon elutasító és agresszív álláspontot foglal el. Most azt mondom erre, hogy ha itt leállt volna a történet, akkor megint nem biztos, hogy Horthyról beszéltünk volna, hanem a dolog ott válik érdekessé, hogy ezek után 1944-ben az öreg Horthy, aki 1921-ben még olyan határozottan dönt arról, hogy IV. Károly nem jöhet vissza, mert rossz lenne az országnak, az 1944-ben már képtelen a helyzet magaslatára emelkedni, és a holokausztot megakadályozni, mérsékelni, amire egyébként a magyar politika addig törekedett. Tehát itt a Horthynak a felelőssége az megkérdőjelezhetetlen, akkor is, ha mint tudjuk, 1944. július 6-án a budapesti zsidóság megmenekülése viszont Horthy Miklósnak köszönhető. Tehát itt is van egy ilyen ambivalens elem, hogy hagyja, hogy a vidéki zsidóságot deportálják, majd különböző okok miatt, amelyekre én most nem térek ide, ha valaki kíváncsi, akkor vegye meg Katrin Orának a könyvét és olvas el belőle, Horthy megváltoztatja a véleményt július elejére, és leállítatja a deportálásokat, és ezzel ez a magyarázat annak, hogy a vidéki zsidóság kétharmada pusztul, a budapesti zsidóság körülbelül csak egyharmada. Na, szóval Katrin Orán egy jó könyvet írt. Most ránéztem a fordítóra, mert nem ez az első könyv, amit bemutattam Katrinnek, és az, hogy magyar nyelven, hogy hangzik egy idegen nyelven írott könyv, ez nagyon nagy mértékben a fordítón múlik. Függetlenül attól, hogy a szerző mit akart, hogy akart mondani, ha ezt egy fordító nem veszi, és nem tudja áttenni egy nyelvi közösségnek, egy közösségnek a nyelvére, akkor a dolog halott. Itt a fordítás kerül, tehát a szöveg áll a lábán, a fordítás jó, most eddig ezt nem árultam el, de hozzáteszem azt, hogy persze Katrin Orell nem csinált titkot abból, hogy ő hogyan viszonyul ehhez a Horthy dologhoz. Tehát ha valaki nem akarja elolvasni az egész könyvet, hanem csak az előszót olvassa el, abból is nyilvánvaló, hogy az ő pozitív idólia a 20. századi magyar történelemből nem Horthy Miklós. Azt nem mondja meg, hogy ki, de azt teljesen nyilvánvalóan teszi, hogy nem Horthy, és a mai újraéledő Horthy kultuszt ő ártalmasnak tartja. Úgyhogy emiatt talán prognosztizálható az, hogy Katrin Orell könyve a bal oldalon, ha van még ilyen Magyarországon, nem biztos, de ha még van még ilyen, akkor ott ez egy tetszést fog kiváltani. A jobb oldalon szerintem egy mérsékeltebb lelkesedést fog talán kiváltani. Noha a könyv tárgyilagos, adataiban alátámasztott, de itt van egyfajta olyan attitűd a szerzőnek, amely a mai magyar jobboldali emlékezett politikai közegben nem valószínű, hogy osztatlan sikert fog kiváltani. De gondolom a szerzőnek nem is ez volt a célja. Na most, tehát Katrin Orell egy jó, professzionális, történeti munkát írt, de azt hiszem nem ez az utolsó szó a Horthy kérdésben. Nagyon valószínű, hogy Horthy Miklósról a következő években még több könyv fog születni, és azt hiszem, hogy az egyik legalaposabbat az a Turbusz Dávid fogja írni, aki ott ül a hátsó sorokban, és aki miután írt egy kis népszerűt, úgy tudom, hogy az elmúlt években szisztematikusan foglalkozik Horthy Miklósnak az életével, politikájával, és biztos, hogy az ő számára is ez a könyv nagyon hasznos lesz, és biztos, hogy egy-két ponton esetleg polemizálni fog, de a történetírásnak a természete ilyen, a történetírás bizonyos szempontból mindig egy diskurzus. Mindig feleselgetünk egymással, reflektálunk egymás könyveire tulajdonképpen, egymás megállapításaira. És hogyha ezt szakszerűen tesszük, akkor azt hiszem, hogy ez teljesen rendjén való. Ez a dolgoknak a normális rendje, és azt kívánunk Katrin Orellnek is, és önöknek is, hogy ezután a könyv után ajánlok olvasásra, még a következő években több sikeres, jó Horthy könyvet vegyenek a kezükbe, és egy idő múlva Hát ezt persze nehéz belátni, mikor következik. Horthy Miklós ne az emlékezett politikának legyen a tárgya, hanem a szakszerű, professzionális történetírásnak. Köszönöm, hogy eljöttünk.
Nagyon szépen köszönjük. És akkor megszólítom Katrint, hogy gyere, és mondd el a véleményedet, esetleg vagy reakciódat mindarról, amit most hallottál a könyvről, és hallottál magadról, hiszen nagyon szeretnénk téged is meghallgatni.
Köszönöm szépen, nagyon röviden fogom beszélni, mert már elég késő van, és túl sokat kompliment hallgattam, akkor most nagyon nehéz beszélni a könyvemről, rólam nem fogom beszélni semmit, az nem érdekes, de lehet, hogy néhány pontot, amit Pók Attila mondott, hogy nagyon-nagyon köszönöm Attila, hogy Bernard Michel és Jean-Paul Bled, Bernard Michel emlékezés, Jean-Paul Bled meg él, nagyon-nagyon boldog vagyunk, és mind a kettő, akkor Bernard Michel csak egy életrajzot írt, ez a Sacha Ermazov író életrajzot írt, Jean-Paul Bled pedig egy biográfus szakértő lett Franciaországon, és sok-sok életrajzot írt. Franciaországon az életrajzi zsar, ez egy zsar, ez egy nagyon-nagyon népszerű történetírás, műfaj, ami gyakorlatilag minden történész kell valamikor írni egy életrajzot. Van okok azért, hogy a múltkor az életrajz Franciaországon, mint népszerű műfaj, népszerű zsar volt, és nem szigorúan vették az igazi történész, például az annál iskola, Lucien Febvre és a többi. De mondjuk a második világháború után több igazi történész, szigorú történész a új életrajzot írták, új módon, és például van egy a nagy modell, ez a Jacques Le Goff Lajos 9-én életrajzot, ami nem csak a király, az ember ról szól, de az életrajz, mint egy Gesamtkunstwerk látja, akkor az egész történelmi szakterületen próbál beletenni az életrajzba. És azt, amit Attila mondott, hogy társadalmi történelem ebben a Horthy könyvben a háttörténelem, az emlékezési történelem is, vagy az emlékezési rituál, vagy kultusz, az is fontos. Akkor, amikor kezdtem írni ezt a zenetrajzot, arra gondoltál, hogy akkor ez nem csak Horthy, ez egy olyan kép, ami nem csak Magyarországon szól, de az egész korszak fog szólni. És azért szerintem nagyon fontos, hogy Horthy, amikor a hatalomra jön, 50 éves. Hát ez ebben, abban az időben, ez már egy öreg ember. Hát ez nem fiatal, nem... És akkor volt neki, lesz neki egy utóélet, de volt neki egy előélet. És ez az előélet, ez a osztrák-magyar monarchia, birodalomban, hadseregben, ez nagyon-nagyon fontos. Mert ez volt neki, amikor ő a gondolatvilág, a Lebens,
amikor az kialakult.
Igen. Köszönöm, Magda. Jó. Mondom utána valamit a fordításról, nagyon fontos. Jó, azért, hogy az első rész elég fontos, elég nagy a könyvben, de természetesen, amit Romsics Ignác is mondott, hogy a nagy rész, ez természetesen a kormányzó idején. És amikor írtam ezt a könyvet, franciául, természetesen volt az egész francia nevelés, francia mentalitás, francia nyelven, de mindig arra gondoltam, hogy ez valami magyar. Hogy sosem elfelejtettem, hogy remélem lesz magyar fordítás valamikor, és azért is fontos a könyv, hogy a magyar közönsége, nem csak a francia közönsége. Akkor egy kicsit két kezem mentem, amikor írtam, francia mentalitással, és mindig gondoltam arra, hogy lesz valamikor egy magyar közönség. És az nekem is fontos volt, hogy gondolkodni az ember, Ortiról. Nagyon érdekes is ez a kategorizálás, ami ki volt Orti. Azt mondta Romsics Ignác, hogy konzervatív, katona, kurut, labanc, antiszemita. Van mindenfelé klisé vagy kétel, ami Ortivel asszociál csinálni. És mindenfelé stimmel vagy nem stimmel, de az is lehet, az is fontos, hogy tudunk vitatkozni abban a témákban. Milyen konzervatív volt? Vagy mi volt például ez a liberalizmus abban a korszakban, ami Orti is örökség volt. És ami katona volt, az szerintem egyik legfontosabb kategória, vagy portré, ami Ortiról tudunk csinálni. Hogy az egész 14 éves volt, amikor került ez a kadett iskolában, Fiumében, 1918-ig. Hát ez egy nagyon-nagyon sok, ez egy nagyon hosszú idő, és ez az egész az volt neki az egész gondolatvilág. Nem tudta más. Elutazta, jó, de mindig ez a környékén, ez a katonai, ez a honvédelmi, ez a haditengeresi környékén, vagy környezetben. És amikor visszajön Magyarországra az első világháború után, ez szerintem a cézura. Ez a legbrutális cézura. Ez nem csak neki. Az egész osztrák-magyar monarchia, honvedelmi vagy tengerészeti világban. Mi lesz után? Mi fogunk csinálni? Nagyon Orti, 50 éves, nyugdíjba megy, vége. De gondolkodunk, hogy a fiatalabb tisztek például. Mi hogyan tudunk rekonstruálni egy új élet, egy új világ az osztrák-magyar monarchia bukása után. Ez nagyon érdekes, és van ebben az időben a történetírásban többfelé projektek van, hogy reflektálnak ez az első világháború után új világ, új nézet, új szempontok, mi lesz ez a tisztek, tisztviselők, mit csinálunk a monarchia után. Van utódállamok, van egy utódállamban kisebbség, van mi ez az új élet? Mi tudunk élni az osztrák-magyar monarchia bukása után? Ez egy téma, amiről tudunk szerintem beszélni és vitatkozni a másik történészekkel. Ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt kutatni, ez nem csak, ami nem tudtam, például ez az a vatikani archív, vagy a portugáliai, ez nagyon-nagyon vicces, hát vicces, ez anekdota volt, amikor kiderült, hogy a levéltár, ahol találtam ez a dokumentum, amiben van ez a vízum, amit a Horthy család kérte a portugál államtól, kiderült, hogy a dokumentumok a berni portugál követségben van. Évek óta. Ez sosem nem volt, sosem nem adták a központi leveltárban, Lisszabonban. Az nem található. Jó, akkor Bernben mentem, és nem volt semmi leveltári szolgálat, semmit. Dolgoztam a nagykövet irodában, és hozták az egész levéltár szatyorban, Migó, akkor egy Lidl, vagy nem tudom, egy szatyorban, és adtak nekem, hogy itt van a levéltár. Jó. Ez ami jó egy történész életben, hogy van egy olyan meglepő, vagy kicsit furcsa, hát nem metodológia, de van. Akkor volt ez az egész szatyor, és kezdtem kutatni, hol lenne ez a dokumentum. Volt egy nagy darab vízum szatyor, egy nagy darab még emigráns, és találtam. De ez egy kicsit meglepő. A vatikani archív, de mondjuk ez nagyon klasszikus. Nehéz, nagyon nehéz, de azt reméljük, mi történész, hogy hamarosan, reméljük, nem mondom semmi scoop, reméljük, hogy valamikor a Pius 12. levéltár nyilva lesz, és tudunk kutatni a következő vatikani levéltári anyagokkal, mert most csak 39-ig nyitva van a vatikani, a Pius 11. van nyitva, de a következő pápa nem. Reméljük. Jó, még egy szó az emlékezési kultúra, vagy kultusz, rítus partiról, ami nekem nagyon érdekes volt találni és nézni, ez az egész híradó filmek, partiról. Miért? Amikor olvassunk a az apologétikus könyvek, vagy tanúságok, mindenkit. Hú, ő nagyon-nagyon modest ember, nem akarta, nagyon, nem politizált, nem semmi, és a felesége nem. Hú, nagyon, ő nagyon-nagyon nem akart menni a közönség előtt. Hú, nem. Több mint 480 film van, ami tudunk most, ez valószínű több volt, a kiradó.hu, nem emlékszem most a website, amiben Horthy szerepet játszik. Mindenfelé, jó, van természetesen a revíziós propaganda, kampány, de van is, nem tudom, mint a Huszó bajnokság Budapesten, vagy hajó, mindenfelé film van, de rengeteg sok van. Akkor ez az igazi, ez egy igazi személyi kultúz. Ez egy igazi propaganda. Nem hasonló, mint Stalin és Hitler, az természetesen így van, de ez nagyon jelentős, ez a propaganda. És akkor ez az egész kép anyag, vagy imázs, az visszatalálunk a rendszerváltás után. Az természetesen, az lehet találni, az egyszerű. És akkor azzal a Horthy apologét tudnak rekonstruálni ez a Horthy mítosz. Jó, most meg egy szó, ez a legegyszerűbb lesz, nagyon-nagyon megköszönni szeretnék Magda, aki ez a nagyon-nagyon nagy munka, nagyon nagy, szép fordítás csinált. Nagyon jól dolgoztunk együtt, szerintem. Ez már minden nap volt, én nem tudom, néhány mails, ami leveleztünk, de ez egy óriási nagy munka, és gondolom, hogy sikerült. Többször olvastam is a magyar fordítás, és nagyon tetszett nekem, azt akarok mondani. És ez a könyv, az is nem lenne itt jelen, ha nem lenne a magyar rokonaim, a magyar család, az Attila azt mondott, hogy nagymama Békéscsabán született, itt vannak a rokonaim, és ha ők itt nem lennek, akkor szerintem nem, én nem lennék történész, és nem foglalkoznám a magyar történelem. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, Katrin. És ezzel igazából a könyv bemutató végére értünk. Nekem már csak három információt kell még elmondanom. Egyrészt köszönetet szeretnénk mondani Hervé Ferrázsnak, a Budapesti Francia Intézet igazgatójának, aki sajnos nem lehet itt közöttünk, mert más hivatalos programja van. És köszönjük neki a támogatást, a könyv fordításához adott támogatását. Szeretném megköszönni az Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatójának, Manok Istvánnak, hogy befogadta ezt a rendezvényt, és szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy most pedig a lehetőség van arra, hogy kettünk úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk, vigyék hírét ennek a könyvnek, és lehet, hogy oda
hát nem volt az a bal oldal, jobb oldal interpretáció, nem volt szerencsés.
Jó,